Jó estét kívánok! Hát igen, most már nem is mondom, hogy jó estét, mert hogy nem, most már abszolút nem jó estét van, hanem szép jó napot kívánok mindenkinek. Sziasztok! Mert hogy gyönyörű szépen süt még a nap, ez mennyire jó már.
Emlékszem, amikor elkezdtünk rádiózni, akkor ilyen rendesen hideg volt, meg sötét volt,
több
és
sötét,
ilyen nyomasztó, tényleg ilyen világvégi feelingben töltöttük.
Igen,
itt
most
az időn.
Így, hogy fogunk így kávézó a világ végén csinálni, hogy közben ilyen szépen süt a nap, és tavaszias az időjárás is az ember.
Hát remélem, hogy sokkal jobb kedve.
Így van, mert hogy ez a műsor, ez egyébként is egy optimista műsor, és keressük azokat a megoldásokat, amelyek egy létező, fenntartható jövő irányába viszik az emberiséget. Vannak szkeptikusok és kételkedők, például Rob személyében, aki mindig csak így, hát jó, engem azért ez nem győz meg.
Igen, de azért igyekszem. Sziasztok, kávézó a világ végén, megmenemi Márkkal.
És Robbal.
Élőben a Rádió Café stúdiójából. Én kiszúrtam a sarokba egy millás reggel is bögrét szerint, tehát ha ezt lenyúlom, akkor kézlemleges lesz.
Nem is volt ott bögre. Én semmilyen bögrét nem láttam ott.
Milyen Michael Jackson lemez, hogy mi van itt a sarkon. De jó, hogy végre kezdenek ilyen érdekes
Der
dolgok
így bekerülni. Louis van Dijk.
Igen. A Paul van Dijk öccse.
Egy nagybátyja, ez inkább
az
a nagybátyja.
Az Emergency című album volt a kedvencem Paul van Dijktól, nem tudom, hogy ismered-e. Akkor még nem volt ilyen mainstream a csávó, hogy zeniális. Zeniális zenéket csinál.
Őt ismerem, mint előadót, de ezt a lemezt nem, így nem ismerem.
Amikor elveszett a vokális populáris trendbe, az előtti korszakából van, és akkor egy zseniális darabokat igen. alkotott, hihetetlen kontrasztos egyébként. Ennyit van Dijkról.
Igen, ez így előfordul így az előadókkal, hogy így elindulnak valamilyen irányba, aztán nyilván nem esik rosszul nekik se pénzt keresni például, és akkor jön ez a populárisabb irány, amivel nyilván jól meg tudnak élni, csak az eredeti rajongók csalódottak. Ilyen például egyébként a Coldplay. A Coldplay egy tökre kis underground zenekar indult, az első lemezük az abszolút egy ilyen tök jó kis alter rock lemez, és aztán meg így elfordultak ebbe az abszolút populáris stadion pop rock irányba.
Megmondom őszintén, nem ismertem őket korábban se, és egy-két szem kivételével én a 2000-es években nagyon fáztam ettől a zsabós, inges, kapitánykabátos megjelenéstől, és akkor volt egy kicsit ilyen snob divatja is annak, hogy akkor egy picit ilyen értelmiségibb zenéket tudatosan, és a szöveg kontra hangszeres zene aránya, stb. Tehát volt ebben egy picit ilyen számomra egy ilyen mesterkedő dolog, de hát
én azért hallgattam a Coldplay-t, mert jó volt, és mind a mai napig szeretem egyébként azokat a korai Coldplay számokat, ami az első lemezen van.
Az melyik? A Klux például?
Klux például, hát az mennyire zseniális, meg,
igen, azt
meg
szerettem.
Politics, meg Yellow, tehát egy csomó tök jó szám van azon a lemezen.
Volt abban a korszakban még egy pár jó zenekar, a Kasabiannek volt egy pár jó szám, amit tetszett, a Kane nevű zenekarnak tetszettek igen. dolgai például, de aztán valahogy így számomra egy picit elvesztek.
Hát elhalt az irányzat. Uh-huh. Na de mindegy, ez nem, bár úgy tűnhet, ha valaki most kapcsolódott be, hogy ez egy zenei magazin, de nem, mondjuk fontos
szerepet. Ez egy könnyed popkulturális magazin.
Igen, itt azért közben szoktunk zenéről beszélni, mert hogy a zene is fontos része ennek a műsor folyamnak.
Igen, és néha nem is kap olyan nagy teret, bár múlt heti vendégünkkel, Herr Kömlődivel sikerült egy picit azért így pedzegetni ezt a részét, és nagyon sok pótolni valóban van egyébként, mert rengeteg könyvről és filmről beszéltünk, ami engem speciálisan betárazott egy 2-3 hónapra legalább.
Hát simán. Hát mindenképpen, ami ugye többször fölmerült, ez a William Gibsonnak a Neoromance trilógiája, ezt én is újra elő fogom venni ennek hatására, mert az tényleg egy ilyen nagyon...
És mondtad, hogy félelmed, de lesz belőle film.
Igen, azt hiszem, hogy a Prime-on lesz egy sorozat belőle, ami azért így, hát az mindig rizikus, tehát egy ilyen
akkor már megint
klasszikus.
Fizethetek elő valami 76-ra, azért ez hihetetlenül van csepegtetve, nem? Hogy,
igen.
Hogy majdnem minden adom, egy-két olyan sorozat van, amire egy felkapod magad, és hogy egyszer csak eljutsz addig, hogyha nem akarod letölteni, meg nem akarsz várni, és otthon így szedába lenni, hogy mikor jön a következő rész, akkor bizony muszáj, és ez is egyfajta ilyen behetetés, ezt is mesterségeséges intelligencia generálja meg.
Biztos benne biztos. Van ott is az algoritmusa, hogy pakolgatja dolgokat, majd erről is esetleg majd találunk valami vendéget, érdemes lehet beszélni a szórakoztató ipar jövőjéről, mert ott is nagyon megváltozott minden, tehát a streaming platformok ugye teljesen átvariálták az egész szórakoztatóipart, az, hogy milyen filmek készülnek, pont láttam, egy nagyon érdekes.
Hát igen, pontosan ez van, hogy gyakorlatilag a te kíváncsiságot szab határt annak, hogy meddig mész el ebben, nem? És ugye ugyanúgy rá lehet kattani, mint mondjuk a TikToknak a nézegetésére, hogy nem kevés olyan embert ismerünk, aki gyakorlatilag egy hétvég alatt ledarál 2-3 sorozatot.
Meg van egy csomó, például itt történetesen pont velem szemben ül egy ilyen. De hogy például
nem, én annyira nem, de nyilván ami érdekel, az simán lepörögött 6 rész egymás után. Tegye fel a kezét, az, aki nincs így ezzel.
Én nem tudom föltenni kezem, mert én is azért.
Ott a változók másik oldalán látom.
Nekem például a párom, ő meg nagyon bele tudja ásni magát, és mondjuk a Netflixen konkrétan mindenféle ilyen teljesen ilyen rejtett kincseket talál, ő rámegy ezekre a skandináv, spanyol, arab ilyen művészfilmekre, és egy csomó ilyen film fönt van, csak nyilván az ember ezt nem dobja föl alapvetően az algoritmus, de
persze,
neki már
neki nyelvbeállítás, mondjuk csak rákeresel arra, hogy éppen hollandul keresel filmeket, és hihetetlen dán történeteket.
Tehát a skandinávoknak iszonyatosan jó filmjék vannak, nem is értem, hogy ilyen jók a skandinávok. Na de figyelj, mielőtt még itt elcsevegjük ezt az egész blokkot.
Ez egy 4 órás műsor lesz, ugye, beizártuk az ajtót, kitettük a viszkit ide a platformra,
Viktor,
és
hiába
akkor kedves egészségedre.
Elfoglaltuk a stúdiót, ez van. Nem mert, hogy hát 6-ig vagyunk itt, és a második órában érkezik majd dr. Kovács Attila, akivel ma az oktatás kihívásairól, jövőjéről fogunk beszélgetni, a Metropolitan Egyetem adjunktusa, és ők igyekeznek nagyon modern szemlélete hozzáállni az oktatáshoz, úgyhogy erről fogunk vele beszélgetni, hiszen megfelelő oktatás nélkül elképzelhetetlen, hogy legyen jövőnk, és itt is azért nagyon érdekes változások vannak, hogy mire érdemes tanítani a gyerekeket egyáltalán, mert hogy azt se tudjuk, hogy milyen lesz majd ez a világ, milyen szakmákra lesz szükség, lehet, hogy amire kiképzed, az már 5 év múlva nem is lesz, mint szakma, szóval nagyon érdekes kérdések vannak itt is.
Igen, és illetve nagyon kis fineszes cukiság, hogy már sokan vannak, akik a mesterséges intelligenciával írek meg otthon a dolgozatokat.
Bizony,
például.
Bizony.
Ugye, aki hallgatja, csak szólok, hogy erre is van már egyébként valamilyen szintén mesterséges intelligencia által felismerő program.
Hát ők maguk.
Ami felismeri azt, ami egy mesterséges intelligencia által készült dolgozat.
Az OpenAI, aki fejlesztette a ChatGPT-t, ők csináltak a tanároknak egy olyan applikációt, ami felismeri, hogyha az ő gyermeküknek a keze munkája ez a dolog. Úgyhogy vele erről fogunk beszélgetni, de amiről muszáj, hogy egy pár szót mondjak, az a nagy tömegbaleset, ami ugye tegnap előtt történt az M1-en, egy nagyon-nagyon Magyarország, azt hiszem, hogy Magyarország történetének legnagyobb közlekedési balesete volt ez.
A legtöbb sérült autó számával bíró baleset, igen.
Igen, szóval 42 autó.
41-42.
Igen, és végül is egy halálos áldozata is lett a balesetnek. De nem is erről akarnék beszélni, hanem
nyilván
arról...
Nyilván hatalmas nagy veszteség, de azt gondolom, hogy sokkal rosszabb is lehetett volna. Ez
igen, hát simán lehetett volna. És ugye amire ez fölhívja a figyelmet, és a alternatív mezőgazdasági irányzatok iránt fogékony emberek rögtön ezt mondták. Én még előző nap én is pont azt néztem, mentünk a fiammal, és nálunk is szántottak, és ugyanez volt egy ilyen gigantikus porfelhő, ami kilométerekről látszott, és mutatom, hogy na hát pontosan ez a gond azzal az ipari mezőgazdasági modellel, amit nagyjából mindenki követ, hogy mindent felszántok, hogy teljesen szét erodáljuk a talajokat, és ez a baleset is ennek következtében volt, hogy egyrészről a mostani időjárásnak köszönhetően most egyébként inkább elvizeknek kéne lennie, nagyon nedvesnek kéne lennie a talajnak. Ha nem is nedves, akkor nyilván meg kéne várni, amíg nedves lesz a talaj, de még inkább, ami fontos, hogy ugye bevetetlenül maradnak ezek a területek. Tehát a talaj megújító mezőgazdaság az arról beszél, hogy ne hagyjunk már területeket így bevetetlenül, pontosan ezért, mert ez okozza a talaj eróziót, elmosódik az a felső, gondolj bele, ez a felső termőréteg az egy jó esetben pár 10 centi, és ezek a minden ilyen szélvihar, ami jön, egy ilyen száraz, csupaszon hagyott területet, mossa el ezt a, viszi el ezt a nagyon-nagyon értékes és egyre fogyó erőforrást. Tehát, hogy én szoktam erről beszélni a csatornámon, és sokszor megkapom, hogy ezt a hülyeséget, meg na, hát akkor miért nem így csinálják a parasztok? Hát,
na de akkor bocsánat, megint csak sarkosan, hogy akkor mi az oka ennek a jelenségnek, hogy még nem volt megműködés művelve ez a föld?
Nem, vagy pont, nem? Hogy fordítva. Tehát az mondod, láttál már porfelhőt egy olyan területen, ami növények vannak? Tehát hogy ott nem, ez csak olyan területen történik meg, ahol nincsen bevetve. Tehát létrehozzuk ezeket a mesterséges sivatagokat. Hát ezek barna sivatagok, jó esetben barna sivatagok, de egy csomó helyen már nem is barna, hanem csak ilyen homokszínű, és igazából azért terem meg benne bármi is, mert telenyomjuk műtrágyával.
Nem láttam, csak ilyen nagyon tavaly nyáron ilyen nagyon leszáradt napraforgó területeket láttam, ahogy ugyanígy, sőt, még ilyen forgószél és igen, teljesen szürreális dolgok.
Tehát az van, hogy nincs, egyrészt, hogy teljesen kiirtottuk ezeket az erdősávokat. Régebben minden egyes mező terület mellett voltak ilyen erdővédő sávok, amiknek pontosan ez volt az egyik funkciója, hogy ezeket az erős szeleket felfogják, meg tudtak bennük élni a különböző állatok. Most már ezeket is mind kivágják, mert ugye terület alapú a támogatás, és akkor nehogy már egy pár négyzetméter támogatástól elessünk, és ezért ezeket az erdősávokat, védősávokat is kivágják, és így a szél szabadon tud tombolni. Másrésztről meg az van, hogy a talaj egyszerűen teljesen szétesik, ugye szétszántjuk, és elhalt, és ilyen por alapú lesz, porhanyós lesz, és akkor jön egy ilyen szél, és föl tudja kapni, és el tudja vinni. Miközben van a talaj megújító mezőgazdaság, ez egy működő irányzat, csak nyilván azt szoktuk meg, hogy szántunk, vetünk, hogy nem kell a területeket mindezekkel nagy ipari gépekkel felszántani, hanem olyan növényeket kell belevetni, amelyek lazítják a talajt, mindig kell, hogy legyen valamilyen növény benne, és inkább ráhordunk szerves anyag területet, és nem szántjuk föl. Ez furcsán hangozhat, mert azt mondják, hogy hát egy kemény talajban nem terem meg semmi, de az a lényeg, hogy ha így műveled a talajt, akkor idő után nem lesz kemény, hanem nagyon jó, humuszban gazdag, egészséges valami.
Igen,
lesz.
Csak hogy itt megint arról van szó, az én meglátásom szerint, és Evicskér, nem így van, hogy itt gyakorlatilag teljesen gépparkot kell cserélni, meg struktúrát kell váltani ahhoz, hogy teljesen átálljál ehhez. Ez megint egy financiális jellegű, elég komoly, szabad szemmel látható befektetés. És hát ez megint ott van, hogy akkor merre billenjen a dolog, hogy legyek én a híró, és akkor áldozzam fel magam, meg az egész vállalkozásomat, meg a biztos megélhetésemet, meg mindent, álljak át erre, és termeljek olyan dolgot, aminek tulajdonképpen lehet, hogy a piaca sincs meg, akármennyire jó dolgot
termelni,
csinálok.
Tehát, hogy az nincs olyan, hogy csak valamit tudsz termelni.
Teljesen újra kell járnom azokat az utakat, amik már bevált utak, és évtizedek óta akár családi vállalkozás, vagy akár állami befektetésként tök jól működnek.
Ez a kulcsa szerintem. Nyilván a pénzügyi befektetés is nagyon nehéz, bár egyébként ez a fajta műveléshez sokkal kevesebb gép kell. Tehát egyébként ezért sem annyira népszerű ez a művelési forma, sokkal kevesebb nagy, iszonyat 100 milliós gépet kell eladni hozzá, tehát hogy azért ez emiatt sem olyan népszerű, tehát ez egy olcsóban művelhető mezőgazdasági megoldás, de tény, hogy ezt újra kell tanulni, és valaki, aki mondjuk ebből él, az nem engedheti meg magának azt a kockázatot, hogy rászálljon erre néhány évet, mire ezt megtanulja. Ezeket kellene valamilyen támogatási rendszerrel nyilván előmozdítani.
Igen, és nem az, hogy akadályokba ütközzön, aki váltani szeretne.
Igen. Tehát népszerűsíteni ezeket a dolgokat, és megadni a lehetőséget, hogy hogyan tudnak váltani az emberek. Nyilván ez egy külön adást is megér. Beszéltünk egyébként erről.
Na, most már összeolvasztunk két témát.
Igen. Kökény Attilával valamikor a talaj megújításról, amikor...
A híres énekes?
Nem, egy másik.
Új oldalát ismeretjük meg.
Igen, bár lehet, hogy ő az. Tehát, hogy telefonon beszéltünk, és igen, nem láttam az arcát, úgyhogy lehet, hogy ő az. Úgyhogy ha érdekel benneteket ez a téma, akkor ajánlom figyelmetekbe Gyula Ivánt is, aki a mélymulcsos termesztésnek a pápája, és nagyon nagy szakértő, de mondom, a talaj megújító mezőgazdaságra is, ha rákeresztek, akkor találtok erről. És hát ha így használnánk a mezőgazdasági területeinket, akkor nem fordult volna elő ez a rettenetes baleset sem, mint ami most előfordult. Na, szóval ezt akartam.
Jó, hát nyilván igen, ez egy újfajta jelenség. Nem nagyon hiszem, hogy ebben nagyon sűrűn lehet találkozni.
Reméljük.
És aztán most ez fel is vett egyfajta közlekedési újra gondolt szemléletet, hogy ilyen területeknél akkor hogy lesz kezelve, meg hogy lesz jelezve. Lesznek erre táblák, lesznek erre felhívások,
meg mondjuk
széljelzők, ilyen... vagy ott fog állni Poldi bácsi a stop táblával, és azt mondja, hogy most akkor itt lassabban, vagy de akkor most itt miért kell lassítani.
Igen, és már megint ilyen. Egy másik lapra tartozik, hogy amikor ilyen látási viszonyok vannak, akkor miért megy valaki gyorsan? Tehát én egy csomószor látom ezt, hogy köd van, és megy.
Édes szívem, hát úgy csinálsz, mint nem ebbe az országba közlekednélni. Tehát itt a morál megint csak arra vezethető vissza, hogy ugyanaz, hogy meg lehet nézni egy közösségi közlekedésnél, hogy milyen állapotban vannak azok a cumok, milyen állapotban vannak letéve ezek a rollerek, hogy néznek ki ezek, stb. Bár én azt gondolom, hogy egy pici fejlődés azért van már ebben. Én teljesen pozitívan csalódtam, ugyanis életemben először mentem le Zalába buszra például, és teljesen net volt a dolog, és teljesen kikapcsolt, és 2-3 keresztül csak néztem a tájat, és nagyon kultúráltan, és nagyon gyorsan, és nagyon patent módon sikerült megérkeznem, úgyhogy
ez egy
picit, igen, egy picit arra felé, és nem beszélve, tizedannyi pénzből megúsztam ezt a dolgot, úgyhogy én ezt követni fogom, ezt a történetet, és mindenkit arra biztatok, hogyha teheti, és nem mosógépet és hűtőt szállít Zalába, akkor használja ki ezeket a dolgokat.
Dicséretes, dicséretes, Robikám. Én meg gyorsan elmondanám, hogy mi várható a zene után, mert egy nagyon fontos eredményt sikerült elérnie az ENSZ-nek és egy csomó környezetvédelmi szervezetnek, mégpedig azt...
Ez vízzel kapcsolatos lesz?
Vízzel kapcsolatos, így van. A nemzetközi tengerek, tehát a nemzetközi vizek védelméről született egy 10 éves tárgyalás sorozat után egy döntés, hogy a 30%-át meg fogjuk védeni ezeknek a vizeknek. Ez egy történelmi jelentőségű dolog és eredmény.
Ezért hoztad ezt a pesgőt? Na,
igen, ezért. Bőven megéri, és mégis igazából agyon van hallgatva ez a sztori, miközben ez tényleg egy óriási nagy dolog. Úgyhogy ebben a küzdelemben nagyon komoly szerepet vállalt a Greenpeace is, úgyhogy a következő blogban dr. Rodics Katalinnal fogunk beszélgetni, a Greenpeace biodiverzitás szakértőjével arról, hogy ez miért ilyen jelentős, és mit jelent a tengerek és az emberiség számára.
Na,
ez
hát egy kedves ismerősöm írta itt nekem rögtön, hogy a Coldplay az egy rakás, és akkor jelzőt nem mondom be.
Hát jó, viszont, mostanra az lett, de pontosan ez az, amiről beszélünk, hogy annak idején nem ez, nem így indult.
Tehát a kapitány kabát és a zsabóség, hát ez egy érdekes történet. Így van. Én viszont nagyon szeretném, hogy Jessica Mason-féle Never Let Me Down Again, Depeche Mode újra gondolást lejátszani, mert hogy a Last of Us című sorozatból ez nekem nagyon megtetszett, és azt gondolom, hogy egy kicsit lehet, hogy lassabb downtempós feelingje lesz a dolognak, de még nem nagyon játszottunk ilyen keletű számot itt talán, úgyhogy szívesen engedelmet elengedni.
Ilyenek a gombák. Ezt.